Jó napot kívánok, Ignát Márk vagyok, az Aréna stúdiójában pedig Héj Dávid, a Század Vég Alapítvány tudományos munkatársa, és Szabó Márk, a Nézőpont Intézet vezető elemzője. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Mielőtt rátérnénk a kampány aktuális kérdéseire, arra, hogy hogy állunk, ugye két hét múlva napra pontosan országgyűlési választások lesznek Magyarországon. Megjelent a héten egy cikk az Indexben, egy közgazdász írta, mi a baj a közvéleménykutatásokkal, ez a címe. És ebben a cikkben azt írja, hogy az eddigi választások alkalmával a közvéleménykutatók túl nagyokat tévedtek szerinte, és ennek az az oka, hogy egyszerűen rosszul mérnek, tehát bizonyos módszertani problémák vannak a mérésekkel, amiket szerinte a cikkből ez is kiolvasható, sőt, hogy gyakorlatilag ezt kimondja, spórolás miatt nem tesznek meg, mert nem ér annyit a dolog, hogy pontosabbak legyenek annál, mint amilyenek. Ez azért fontos szerintem, mert a választási kampányban végig a közvéleménykutatók eredményeit mondjuk. Ezek nyilvánvalóan befolyásolják a közbeszéd folyását, sőt, hát valamilyen szinten még a választások eredményét is befolyásolhatják. Mit gondolnak erről?
Én azt gondolom, hogy anélkül, hogy megbántanám a cikk szerzőjét, az első észrevételem az írással kapcsolatban az az, hogy ő egy közgazdász, és a közgazdászok egyik szakmai ártalma az az, hogy mindent kvantifikálni akarnak, és mindenhonnan ki akarják iktatni a bizonytalant. A közvéleménykutatók pedig, a közvéleménykutatások emberekkel foglalkoznak, választókkal, akik hétről hétre képesek megváltoztatni a véleményüket, és éppen ezért kiiktathatatlanul benne van a bizonytalansági tényező ebben a műfajban. Ezért aztán, amikor egy közgazdász mindent végtelenül bizonyossá akar tenni, akkor beleütközik egy olyan módszertani hibába, amit nem tud kiiktatni a közvéleménykutató, hogy tudnék, emberekkel dolgozunk. Ez az első probléma a cikkkel, azzal együtt, hogy az észrevételei érdekesek. Van még egy a sok észrevétele között, ami szerintem nem állja meg a helyét. Ez pedig ugye az, hogy ő mindenáron rétegezni akarja a választókat, mindenáron azt akarja kitalálni, hogy hogyan szűrjenek második körben a mintavétel során a közvéleménykutatók, és hogyan szűrjék meg a nőket, akik bekerülnek a mintába, a választani akarókat, akik bekerülnek a mintába, és a többi. A probléma az, hogy nem tudom, hogy hány szűrőt kéne beiktatni ahhoz, illetve nem tudom, hogy mi az a mennyiségű szűrő, amit be kéne iktatni ahhoz, hogy megfeleljen az ő igényeinek egy-egy ilyen minta.
Nem tudom, hogy jól értem-e, de én ebből a cikkből igazából azt olvasom ki, hogy gyakorlatilag a legfontosabb, amit ő hiányol, az az, hogy nem veszik külön, vagy nem próbálják azt mérni, hogy a megkérdezettek közül várhatóan kik azok, akik elmennek majd szavazni, és kik azok, akik nem. Tehát, mert hogy nyilvánvalóan, hogyha ezt nem tudjuk, akkor a teljes mintából egy teljesen más arány jön ki.
Hát az az igazság, hogy szűrőkérdések sorát tesszük fel, amikor azt a teljes mintából megpróbáljuk kivenni azokat, akik biztosan részt vennének a szavazáson. De ez, amit mondok, hogy...
Tehát gyakorlatilag, bocsásson, csak hogy a hallgatók számára is jobban értető legyen. Tehát ő azt mondja, hogy ha megkérdezünk 1000 embert, akkor először abból az 1000 emberből azt a, most csak mondok egy számot, mondjuk 600-at kéne kivenni, aki azt mondja, hogy el fog menni. És azon a 600-on belül kellene aztán mérni a párt preferenciákat.
Az a baj, hogy ezzel eljutunk a biztos szavazó pártválasztó kategóriájáig, ami viszont nem feltétlenül szerencsés, mert kiiktatja a nem tudja, nem válaszol kategóriát, előbb-utóbb kiiktatja, és innentől fogva pedig megint a teljes bizonyosság oltárán feláldozzuk az emberi tényezőt, tudnék azt, hogy hétről hétre változik az emberek hozzáállása az, hogy el akarnak menni szavazni, vagy nem.
Hé, Dávid?
Legyünk őszinték, itt a elmúlt havi közvéleménykutatások és minden közvéleménykutató intézetnek kimutatták, hogy a teljes sokasságnak egy nagyon jelentős része az egyszerűen elmondja, hogy ő nem válaszol a mi kérdéseinkre. Persze ezeknek a másodlagos preferenciája alapján megpróbáljuk őket beazonosítani, hogy ők kik lehetnek, de hát azért azt be kell vallanunk, hogy most például a mi legutóbbi közvéleménykutatásunkban 18% volt azoknak az aránya, akik azt mondták, hogy ők nem kívánnak nekünk válaszolni arra a kérdésre, hogy melyik pártra szavaznának. Persze ezt ugye a közvéleménykutatók szemére lehet vetni, de ezt, ahogy a Márk is mondta, ezt nem lehet kiszűrni, ezt nem lehet változtatni, hisz akkor elvennénk az egésznek az értelmét.
Az azért viszont tény, hogy mondjuk a legutóbbi választáson, az európai parlamenti választáson, például a Jobbik esetében, hát gyakorlatilag ilyen 7%, tehát volt, aki 7%-ot adott a Jobbiknak a választás napján, és ennél több, mint a duplája lett az eredmény.
A választás napján is, tehát a választás napján nem készültek közvéleménykutatások, hogy én tudom, hanem mindegyik ugye a választás előtti napokban
készült. Akkor jelent meg.
Vagy akkor jelent meg, igen. Itt azért azt mindenképpen fontos szerintem elmondani a Jobbik EP választási eredménye kapcsán, hogy az EP választás előtt a Jobbik nem volt divatos, úgy is mondhatnánk, hogy kínos volt nagyon sokak számára felvállalni azt, hogy ők a radikális jobboldali párt szavazói. Ez most nem áll meg.
Ez változott?
Ez persze, hát én azt gondolom, hogy abban a pillanatban, amikor a Jobbik ott a vártnál sokkal jobb eredményt ért el, és azért látszik a közvéleménykutatásokból azóta is, hogy hónapról hónapra tudja ezt tartani, erősödött, vagy tudja ezt tartani, ezután a pont után ugye már nem érdekel a Jobbik szavazóinak, hogy eltitkolják, ők már bátran felvállalják. Most fordult a helyzet, tehát a hallgatási spirál az most sokkal inkább lehet jellemző potenciális szocialista szavazókra. Hisz a szocialista párt támogatottsága akkorát zuhant az elmúlt időszakban, hogy nagyon sok szocialista gondolhatja úgy, hogy ő neki kínos lehet az, hogyha elmondja, hogy ő bizony a szocialista pártra szavazna, vagy ha a szocialista pártra fog szavazni.
Most ennek a fényében a mostani közvéleménykutatási adatok azok mennyire lehetnek pontosak, vagy mennyire lehet, illetve kell őket komolyan venni?
Azt gondolom, hogy április 11-én, tehát pontosan két hét múlva ki fog derülni, és akkor... látni fogjuk azt is, hogy sikerült-e belőni. Ja, még egy valamivel hadd ugorjak vissza, elhangzott az imént, hogy részvételi arány, és hogy azokat vizsgáljuk, akik biztosan részt vennének a választáson. Nem véletlen, hogy egyik komolyabb közvéleménykutató cég sem közli a részvételi arányra vonatkozó előrejelzéseit, illetve nagyon ritkán, és nagyon eldugva az elemzések végén. Egész egyszerűen azért, mert még mindig az a helyzet, hogy akárhány szűrőkérdést iktatunk be, ugyanúgy ott van az emberi tényező, az a módszertani probléma, hogy a választópolgár azt mondja, hogy igen, részt vesz, akkor is, hogyha jó idő lesz, akkor is, hogyha más programja van, mert nem akar rossz állampolgárnak tűnni a kérdező biztos felé. Így aztán természetesen ezzel sem lehet kalkulálni, és maradunk szerintem ott, hogy április 11-én...
Ez egy nagyon fontos kérdés szerintem, mert most ön is próbálja elbagatellizálni, hogy majd április 11-én lesz egy pontos közvéleménykutatás gyakorlatilag. De hát közben végig halljuk ezeket az adatokat, és most egy olyan dologról beszélünk, ami ezek szerint akkor teljesen bizonytalan, és vélhetőleg hát jó, nyilván azért valamennyire be lehet lőni, hogy mi lesz a választások eredménye, de hát elég nagy a szórás, viszont hatalmas befolyásoló ereje van.
Nem, bocsánat, a kérdés első felére válaszolok, azt gondolom, hogy nem teljesen bizonytalanak ezek a közvéleménykutatások. Az egy óriási hiba, és ezt egy nagyon súlyos problémának érzem, hogy az elmúlt években abban az irányba mozdultunk el, hogy mindenki azt gondolja, hogy amit a közvéleménykutató intézet bármelyik kihoz, az akkor úgy lenne azon a napon. Ugye itt valószínűségi mintavételről van szó, itt ezek nem 100%-ban valósulnak meg így, és most akkor lehet hozni a hibahatárt, meg lehet hozni sok mindent, de én megint csak visszamennék oda, amiről már a legelején beszéltem, hogy a társadalom egy jelentős része Magyarországon ma nem tudja, hogy kire szavazna, vagy egyszerűen nem mondja meg nekünk a választások előtt. Hát ez, azt gondolom, hogy ez mindent megmagyaráz. Hogy röviden és egy mondatban válaszoljak, a közvéleménykutatásokat komolyan kell venni, de nem szabad azt gondolni velük kapcsolatban, hogy azok 100%-ban lefedik a valóságot, vagy 100%-ban megmondják azt, hogy pontosan mi lenne.
Ugye a Fidesz azt mondta, hogy gyakorlatilag március 15-én fogják elkezdeni a kampányt. Dübörög a kampány? Milyen ez a kampány? Hogy látják?
Hát az összes eddigihez képest, a 2006-oshoz és a 2002-eshez képest is egy sor különbség van, amit fontos látni. Az elsődleges az az, hogy van egy beárazott győztes. Ez talán az egyik legnagyobb közhely ezzel a választással kapcsolatban, de mégis azért fontos kiemelni, mert talán 1994 óta nem volt ennyire egyértelmű, de még talán akkor sem volt ennyire világos, hogy mely párt fogja a legtöbb szavazatot kapni, és mely párt lesz a győztes. Ami második különbség az az, hogy megszűni látszik Magyarországon a két nagy párt narratívája, és ez is jelentősen átalakítja szerintem a kampányt. 2006-ban az utolsó pillanatig ott volt a bizonytalanság a levegőben, hogy melyik párt fogja a legtöbb szavazatot kapni, melyik párt fog nyerni. A harmadik pedig, hogy éppen azért, mert a Fidesz támogatottsága olyan magas, vagy olyan nagy, sőt a Nézőpont Intézet közvéleménykutatásai szerint február közepe óta fokozatosan nő a Fidesz támogatottsága, tehát nincs ollózáródás. Tehát éppen azért, mert a Fidesznek egy ekkora szavazótábora van, alapvetően a Fidesz az, amely meghatározza a kampányt. A Fidesz definiálja, hogy milyen legyen a kampány hőfoka. A Fidesz az, ami irányítja kvázi a hangulatot, és jelen esetben a Fidesz úgy döntött, hogy éppen azért, hogy egybe tartsa ezt a hatalmasra nőtt szavazótábort, nem megy bele egy olyan kampányban, amivel akár 10 000 szavazót is kockáztathat a saját szavazótáborán belül. Ezért olyan az a kampány, amilyen, alapvetően csendes, visszafogott és nyugodt a korábbiakhoz képest.
Kicsit vitatkoznék. Szerintem nem visszafogottabb ez a kampány. Más témák kerülnek terítékre, és mondjuk nem a programok kapcsán van éles vita a pártok politikusai között, mint mondjuk korábban volt számtalan esetben. De itt azért nagyon komoly események zajlanak például ebben az idei kampányban. Példaként az elmúlt héten szerintem azért az egy nagyon fontos esemény volt, amikor nyíltan korrupcióval vádolták meg az MSZP elnökét. Ugye arról volt szó, hogy egy potentátját a BKV-hoz juttatta, most ugye ebből mi igaz és mi nem. Csak ugye ezen már így egyszerűen túllépünk. Tehát az elmúlt 4 évben...
Igen, a Regőci Miklóssal készült interjúról van szó, ahol ő azt állította, hogy Lendvai Ildikó az MSZP elnöke egy ismerősét beültette a BKV-hoz.
Igen, és azért gondoljunk bele, ez a kampányban minden megnyilatkozás a kampány részévé válik, és pro és kontra használhat, vagy árthat egyes pártoknak. Szóval szerintem az elmúlt 4 évben alapvetően magasabbra került az inger küszöbe a magyar társadalomnak, és emiatt már ilyen eseményeket, vagy ilyen híreket hajlamosak vagyunk elengedni a fülünk mellett, vagy azt mondani rá, hogy hát ez nem érdekes, ez nem fogja befolyásolni a dolgokat. Nem legynék azért ebben annyira biztos.
Azt, hogy nem a programokról folyik a kampány, folyik a vita, annak meg lehet-e mondani egészen pontosan az okát, illetve a következményeit?
Nem hiszem.
Nyilván ez az egyik része, a Fidesz részéről gondolom egy tudatos kampánystratégia.
Hát 4 évvel ezelőtt sem feltétlenül hinném, hogy a programokról szólt, sem 8 évvel ezelőtt sem a programokról szólt volna a legkomolyabb vita. 4 évvel ezelőtt ugye a legfontosabb kérdés az volt, hogy Gyurcsány Ferenc vagy Orbán Viktor lesz a miniszterelnök. Jelen pillanatban ugye ilyen kérdés nincs, de van a programoknak egy nagy hátránya. Általában hosszúak, sok betű van bennük, kevés rajz, és el kéne azt olvasni ahhoz, hogy tudjanunk róla vitatkozni, vagy tudjanak róla vitatkozni. És ez az, amit ugye a politikusok sokszor elismételnek, hogy milyen szép és jó lenne, hogyha itt komoly szakpolitikai viták folynának.
Rengeteg politikus nyilatkozik rádióban, televízióban, újságban. Ezek a médiumok a választási kampány idején nyilván részben arra valók lennének, hogy a programjukat ismertethetnék a pártok ezeken keresztül.
Az az igazság.
Még ha rajzok nélkül is, de elmondhatnák, hogy mit szeretnének csinálni a következő 4 évben.
Az igazság, hiszen elaludnának a választópolgárok. Tehát
nem érdekli a választópolgárokat?
Én szerintem van egy közkeletű tévedés, hogy a választópolgárokat alapvetően az hajtja, hogy megismerjék a programokat. Őszintén szóval, hogyha akarnák, megismerhetnék ezeket a programokat, szerintem nem akarják megismerni.
Miért nem?
Mondom még egyszer, azért, mert hosszú.
Nem értenék?
Elképzelhető, hogy nem értenék, azért lássuk be, az egy költség a választópolgár részéről, hogy megismerje ezeket a programokat. Be kell szerezni, le kell tölteni, el kell olvasni.
De az egy idealista elképzelés, ha azt mondom, hogy egy demokratikus társadalomban a 4 évenkénti választások az alkalmat adhatna arra, hogy egy társadalmi vita, párbeszéd, diskurzus alakuljon ki arról, hogy a társadalom, az ország merre akar tovább menni. Mik azok, amiket prioritásként jelöl meg, hogyan csoportosítja a pénzét, egyáltalán. Tehát egy csomó nagyon lényeges dolog. Ez a magyar társadalmat nem érdekli?
De a kettő nem zárja
ki. Ez máshol sincs így?
A kettő nem zárja ki egymást, egyrészt, másrészt pedig az utóbbi évek nyugat-európai kampányait tekintve sem feltétlenül arról szólt a vita, hogy mit ír a adott párt a programja a 17. oldalán arról, hogy hogyan fogja újra elosztani például az adóbevételeket. Szerintem ez a vita program, vagy a program vita, ez fontos néhány embernek, illetve fontos azoknak, akik erről akarnak beszélni, de szerintem túl van értékelve a szerepe.
Még egy dolgot azért a programok kapcsán szerintem érdemes elmondani, és ez megint 2006-ra megy vissza. 2006-ban a pártok mindegyikénél volt program, ilyen vagy olyan, vállaltak benne különböző dolgokat a 2006-2010 közötti kormányzati időszakra. Volt egy nyertesünk, akinek volt egy igen hosszú programja, igen komoly vállalásokkal, és a választás után néhány hónappal egyértelműen kiderült, hogy abból nagyon kevés minden fog megvalósulni. A konvergencia program már magában felülírta az MSZP választási programjának egy jelentős részét, és az elmúlt 4 év az tulajdonképpen ugye pontosan abból következően, hogy itt egy igen erős hazugság deficittel kellett a szocialistáknak és a szocialista kormánynak szembenéznie, az arról szólt, hogy itt bár volt egy program, de avval alapvetően szembe mentek a választás után a kormányzó erők. Most ezt követően kérdezem én, hogy ha most bárki leír bármit, akkor a politikai riválisra simán mondhatja azt, hogy de hát kérem szépen ebből nem fog semmit megvalósítani, hazudik. És amikor a választópolgár ezt hallja, hogy hazudik, akkor nem fogja azt mondani, hogy hát ez kizárt, mert itt van rá a közelmúltból egy igen eklatáns példa, hogy ezt bizony meg lehet csinálni Magyarországon, és ezt azt gondolom, hogy a választóknak a programokhoz való viszonyában alapvetően fontos.
És akkor ez a 2006-os választás után most már mindig így lesz. Ezt azért is kérdezem, mert éppen tegnap volt itt a rezidens szövetség elnöke, akivel nyilvánvalóan arról is beszéltünk, amit ő mond, hogy orvos nélkül marad a magyar egészségügy gyakorlatilag, hogyha ez így megy tovább, és mondjuk az egészségügyben más területeken is nagyon komoly problémák vannak. Nem, lehet, hogy én rosszul gondolom, de magyar embereket nem érdekelni az például, hogy a következő 4 évben mi fog történni az egészségügyben?
Dehogy nem érdekelni, csak ugye itt kialakultak olyan szekértáborok, amelyek azt mondják, hogy az én pártom az mindenképpen igazat mond, a másik párt meg mindenképpen hazudik, és itt ugye most már többféle törésvonal is létrejött. Azt gondolom, hogy itt a következő kormányzati időszakban a nagy valószínűséggel ugye a Fidesz fog kormányozni, vissza kell állítani, vagy el kell kezdeni visszaállítani, és ez egy óriási feladat lesz az egész politikai elitnek. A társadalom, a választópolgárok bizalmát a politikai elit iránt, vagy a politikai elit szembe. Ameddig ez nincs meg, addig mindig azt lehet majd mondani, hogy hát a másik párt őt ne olvasd el, mert ő hazudik.
Az imént mondott egy érdekes dolgot a párt preferenciákkal kapcsolatban, hogy az európai parlamenti választásokkor nem volt divatos jobbikosnak lenni, és ezért is tévedtek a közvéleménykutatók.
Bocsánat, a választásnál már divatos volt, azt láttuk a számadatok alapján. A választás előtt,
igen, tehát a választás előtt, felvállal. Amikor megkérdezték, így van, tehát nem volt divatos felvállalni. Most meg azt mondja, hogy az MSZP esetében van egy ilyen jelenség?
Én azt gondolom, hogy az MSZP esetében lehet egy ilyen jelenség. Ugye azt láttuk, hogy a gazdasági válságkezelésre létrejött kormány, amit ugye kívülről a szocialisták támogattak, és tulajdonképpen a szocialisták az elmúlt időszakban megpróbálták azt, hogy ők már tulajdonképpen nem kormánypárt, csak segítik ezt a gazdasági válságkezelő kormányt. Ez alatt az idő alatt nem tudták igazából visszaszerezni a 2006 után elvesztett szavazóiknak egy jelentős részét, és ez, legyünk őszintén, ez frusztrációt okozott. Ezért látszik, hogy a szocialista politikusok egy jelentős része is enervált, szeretne túl lenni a választáson, be van árazva ugye a Fidesz győzelme, ahogy a Márk is mondta. Meglátjuk. Én tényleg azt gondolom, hogy a szocialisták jelen pillanatban egy nagyon komoly problémával néznek szembe, de szerintem azért több szavazójuk van, vagy több szavazójuk lehet, mint amennyi a közvéleménykutatásokban elsőre megjelenik. Itt nagyon fontos lesz persze, hogy ezeket a szavazóikat a következő 2 hétben, vagy igazából az utolsó 1-2 napon sikerül-e aktivizálniuk, sikerül-e elérni azt, hogy ezek a potenciális szocialista szavazók azt gondolják magukban, hogy a MSZP engem átvert az elmúlt 4 évben, nem valósította meg azokat az ígéreteket, amiket nekem tett. De vagy ezért, vagy azért, vagy azért, mert nem kedvelem a Fideszt, vagy azért, mert félek azoktól a radikális erőktől, amelyek megerősödtek az elmúlt években Magyarországon, vagy azért, mert azt gondolom, hogy az én szavazatommal a 2/3 megakadályozható, a Fidesz 2/3 győzelme, sikerül-e bemozdítania a szocialistáknak, és sikerül elérni, hogy ezek a szavazók végül elmenjenek, és április 11-én, ha duzzogva is, de behúzzák az X-et a Magyar Szocialista Pártra.
Ez akkor gyakorlatilag azt mondja, hogy az MSZP kampány szlogánja találó. Ebben az értelemben.
Találó lehetett volna.
Hogy is van pontosan? Többen
vagyunk, mint bárki gondolná. Ugye találó lehetett volna az év elején. Mi ugye, a Nézőpont Intézet próbálkozik azzal, és hogy visszatérjünk a héten megjelent cikkhez, nyilvánvaló a közgazdász kollega nem kedvelné ezt, és súlyosan helytelenítené, amivel mi próbálkozunk. Mi mégis potenciális szavazókat is keresünk, tehát olyanokat, akik ugyan biztosan elmennének szavazni, de vagy nem mondják meg, vagy azt mondják, hogy nem tudják, hogy kire szavaznának. És azt látjuk, hogy éveleje óta még a potenciális szocialista szavazók aránya is csökkent. Mi akkor azt láttuk, hogy van egy potenciálisan elérhető, tehát maximális 22%, amely az MSZP-re szavazna. Most március közepén, ugye a legutolsó mérésünk 19. és 21. között készült, ez 15%-ra csökkent. Tehát potenciálisan is, tehát az a maximálisan elérhető szavazótábor aránya is csökkent az MSZP-nél. ami ugye sok mindenre visszavezethető, leginkább talán arra, hogy egyszerűen a szocialista kampány az ma már jobb esetben azt tudja csupán elérni, hogy a közbeszédet folyamatosan tematizáló korrupciós botrányok ellenére is még 10% fölött tartja a biztos szavazók között az MSZP-t. Tehát egyszerűen olyan erőfeszítéseket kell tenni az MSZP számára csupán azért, az MSZP-nek csupán azért, hogy ellensúlyozni tudja azokat a korrupciós ügyeket, amik nyilvánvalóan ártanak Budapesten is és mindenhol az MSZP-nek, hogy nem tud kitörni ebből a biztos szavazókörében, ebből a 10-11-2%-os körből. Sőt, ugye azt látjuk, hogy a mi legutóbbi mérésünk szerint a szocialisták a fővárosban olyan mélypontra süllyedtek, mint a községekben. Tehát területi bontást nézzük, akkor Budapest fővárosban, amit ugye hát legalább 2006-ban is, meg 2002-ben is elkönyveltek sokan, mint MSZP fellegvár, gyakorlatilag az MSZP lement arra a szintre, mint a községekben volt mindig is, vagy amiben a községekben a kisebb településeken található. Tehát én azt látom, hogy nincs az a tényező benne a választásokban, ami miatt ez a potenciális tábor ez egyelőre megmozdítható lenne. Ezért látom azt, vagy ezért mutatja a mi mérésünk is azt, hogy ez a 10-11 néhány százalékos üvegplafon, amit nem tud áttörni az MSZP most már hetek óta.
Hát, pont ezért mondtam, hogy ez lesz egy nagyon fontos kérdés, hogy ezeket a szavazókat, vagy bármi, mennyi szavazót tudnak a végén bemozdítani, aki ugye 2006-ban még szocialista volt, és bár túlzogva, de mennyit tudnak végül maguk mellé állítani. És ez szerintem elsősorban azért lesz kérdés, hogy ki lesz a második politikai erő Magyarországon. Mert jelen pillanatban ugye most már egyre többször lehet hallani erről a bizonyos varsói gyorsról, ugye, hogy Lengyelországban egy centrista jobboldali párt nyert, és mellettük egy radikálisabb jobboldali párt volt a második politikai erő. Ez többször fölmerült már, hogy ez Magyarországon elképzelhető lenne. A közelmi kutatási adatok ugye most kezdik azt mutatni, hogy erre a legnagyobb valószínűség a 2010-es választással lehet.
Az MSZP-nek milyen lehetősége van arra, hogy ezt a réteget a következő két hétben mozgósítsa, és lehet-e látni jeleket arra, hogy ezen próbálkozik? Ugye még a kampány legelején arról beszéltünk, hogy a kampányban nagyon fontos szerepet fog kapni az, hogy a Fidesz megszerzi a kétharmadot, vagy nem. És főleg úgy, hogy az MSZP idézőjelben riogatni fog ezzel. Pillanatnyilag ez nagyon nem érezhető.
Nem, és az sem érezhető, hogy megvalósult volna az a szereposztás, ami tavaly decemberben még látszott, amikor ugye Mesterházi Attilát úgy pozícionálták, mint a fiatal jelölt, az a szocialista miniszterelnök jelölt, akit nem érint az egypártrendszer, tehát aki a fiatalabbakat próbálná megszólítani, és vele tandemben Kovács László, aki megpróbálná mozgósítani az idősebb szavazókat, akik körében az MSZP-nek még mindig komoly tartalékai vannak. Ehhez képest Kovács László pontosan annyira eltűnt a kampányból, mint ami egyébként az utóbbi napokon a Mesterházi Attila eltűnt. Tehát nincs ilyen szereposztás, az MSZP ráállt az idős témára, az idősebb szavazók mozgósítására, de ezt is Mesterházi Attila csinálná, vagy ezt is Mesterházi Attila végezné. Kovács László nem látszik, tehát nem látom azt a szereposztást, amivel meg lehetne mozgatni mondjuk azokat a 60 év fölötti szavazókat, akik körében azért az MSZP-nek még mindig van tartaléka.
Megjelent viszont az elmúlt napokban, hetekben Gyurcsány Ferenc. Ugye, ezzel majd folytatjuk egy rövid szünet után. Az Aréna vendégei Héj Dávid, a Századvég Alapítvány tudományos munkatársa és Szabó Márka Nézőpont Intézet vezető elemzője.